Jó napot kívánok! A zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Szent Irmai Ágnes vagyok. Messzelátunk mai adásában Komlóra hívom önöket. A mecsek lankái között megbújó egykori bányavárost, valamikor a hazai hírhet Piszkos 12 egyik települései közé sorolták. De ez már a múlté. Komló arculata változik, turisztikai kínálata bővül, folyamatos átalakulás alatt áll. Rendkívül szép fekvését, nyáron is kellemesen friss levegőjét kihasználva sok kiránduló keresi fel. A város 7 dombra épült. Utcáinak nagy része völgyekből kifutó, domboldalra felhúzódó városrészekbe vezet. Ezek közül talán legismertebb a különleges mikroklímájú Sikonda, ahol erdei környezetben horgásztavak, gyógyvizes fürdő és számos sétaút tanösvény bejárása során töltődhet és ismerkedhet az érkező a mecsek természeti értékeivel. Róna Ágnessel, Komlóváros alpolgármesterével Sikonda város részben kezdjük sétánkat.
Keletmecsekben vagyunk, abszolút erdővel körbeövezett terület Komló, és a két tó is, a Sikondának a két horgásztava is, és egy kisebb és egy nagyobb tó van.
Sétány veszi körbe az egyik tavat, ez a bizonyos kolosvári sétány. Ki volt Kolosvári Andor erdőtanácsos, milyen munkával kapcsolódott a település életébe?
Nagyon fontos az, hogy Komló a szénbányászatról híres, hiszen a bányászatnak köszönheti Komló a létét, és ugye mindenhol a próbafúrásokat végeztek, és az egyik ilyen próbafúrásnál itt Sikondán víz tört föl, és ő volt az, aki ragaszkodott ahhoz, hogy ezt vizsgálják be, és tulajdonképpen neki köszönhető az, hogy később ugye Sikonda fürdő ki tudott alakulni.
Erre a vízre, erre a klímára gyógyszálló épült, szanatórium épült, és gyógyhely is lesz Sikonda.
Így van a szanatórium, ami sajnos ma már nem működik, de ugye a bányászok utókezelőjének számított. Pontosan azért a klíma miatt, illetve olyan gyógykezeléseket tudtak a bányászoknak itt végezni, ami abszolút a regenerálódásokat, a rehabilitációjukat segítette elő. Ma már csak egy wellness szálloda van, de azért nagyon ki kell hangsúlyoznunk, az a csak egy, az egy nagy büszkeség, hiszen elnyerte a tavalyi évben az év szállodája címet. Turisták nagyon-nagyon nagy előszeretettel látogatják Komlót is és Sikondát is, hiszen Sikondáról csillagszerűen tudunk menni a környező településekre, illetve az erdőbe, akár túrázni, akár biciklizni, és pillanatok alatt benn vagyunk a zöldbe. Egy picit szoktunk is ezen azért mosolyogni, hogy nagyon jó eljönni Komlóra, nagyon jó Komlón sportolni, de kihívás is, hiszen a 7 dombra épült városnak köszönhetően mindig egy kicsit meg kell dolgozni az embernek azért, hogy dombra fel, aztán utána jöhet a pihenés a dombról le, akár biciklivel, akár két lábon futásról beszélünk. De tényleg mondhatni azt, hogy mennek ugye túraútvonalak is, és nagyon könnyen és nagyon gyorsan át lehet menni, gyorsan relatív kinek mi ugye, hogy milyen eszközzel megyünk biciklivel, vagy gyalog akár Orfűre, Hertelendre, Magyarszékre, tehát a környező kis falvakba át tudunk menni. Pályázatot adtunk be a tavaknak a körbesétálhatóságára. Itt egy kis sziget is van az első tónál. A kis tónál itt a sziget is egy teljesen új arculatot és egy funkciót kap. Természetesen mindig nagyon fontos az, hogy a horgászokat és a horgászturizmus szem előtt tartva olyan stégek és olyan körbejárhatóság épülne majd, illetve nagyon reméljük, hogy a pályázat nyerni is fog, ami természetesen már nagyon fontos kiemelni a környezetvédelmet és az állatvédelmet, tehát ami a környezet és az állatvédelemnek megfelel, vigyázni ezekre a milliókre, amik itt vannak, például az egyik stégrész az ugye teljesen átlátható, és be kell, hogy illeszkedjen a déli részen a partoldalba, tehát nem is lehet egyforma, hiszen itt egy kicsit kicsit jobban bemehetünk, a másik felén pedig ugye nem mehetünk be, de itt természetesen az első résznél megmarad ez a, ahol most megyünk sétán, így van, de a teknős békek élővilágát is szeretnénk bemutatni majd az ide látogatóknak, ezért ott is egy ilyen, hát mondhatni azt, hogy mocsári lápi sétány lesz majd az ide látogatóknak, vízi játszótári elemeket szeretnénk, és knajp sétány. Én azt gondolom, hogy mindenkinek szeretnénk úgy kedvezni, hogyha ide kijön, akkor egy olyan plusszal tudjon innen visszamenni, hogy feltöltődött, de hogy egy emléket, egy nyomot tudjunk benne hagyni, sikondaként is.
Aszfaltos sétányon tudunk a horgászok mögött elsétálni, a túloldal pedig az erdő. Tehát az erdő alja, illetve a tópart, igen, szinte természetes határként húzódik. Vannak félszigetek, van a sziget, amelyen egy színpadot is láthatunk, és a partról pedig a nézőtér látható. Vannak egyébként ilyen vízi darabok, vagy vízi előadások időnként?
Kezdetén, amikor a sziget és a tószínpad megépült, akkor volt. Ma már nem azt a funkciót látja, hanem inkább az esküvők közkedvelt helyszínét tudja biztosítani. Ezért is gondoltuk úgy, hogy amikor ezt a pályázatot beadtuk, egy picit átgondolva, átszabva a tószínpadnak, illetve hát magának a szigetnek a funkcióját egy picit másra szeretnénk majd kialakítani, de a nézőtér, ami jelenleg néző, azt pedig az edukációba szeretnénk bevonni, hiszen nagyon fontos az, hogy a Horgász Egyesületnek a tagjai most is kiemelt hangsúlyt fektetnek a gyermekeknek az oktatására, és akkor ott lenne nekik egy olyan fix tér, ahol igazából ezt a nagyszerű dolgot, nem csak azt, hogy miről is szól a horgászat, hanem magát a halaknak, tehát a fajtáják, a fajokat tudnák bemutatni, magát az állat és környezetvédelemnek nagyobb hangsúlyt tudnának akkor itt biztosítani.
Kabócákat hallhatunk, és érezhetően nagyon friss a levegő.
Nagyon, igen, és ez az a különleges dolog, ami én azt gondolom, ha egyszer valaki ide jön, maga a táj is, de maga ez az életérzés, az megfogja az ember, és szeretne, és tényleg itt van egy körbe Komló másik irányába, Magyarszék Mecsek Jánosi Mecsekpölöske irányába egy bicikli út, ami nagyon nagy biztonsággal futhat az ember, biciklizhet, és csinálhat egy kvázi Komlóról induló, Komlóra érkező egy ilyen 19 kilométeres körutat.
Milyen városrészei vannak még Komlónak, Sikondán kívül?
Van neki a Költvélyes, Sikonda, Dávidföld, Somák, Kenderföld, akkor természetesen Szilvás, Belváros
része. Így
van, tehát minden városrésznek, minden dombnak megvan ugye a kis maga a neve.
És érkeztünk időközben a következő tóhoz. Ez egy kicsit szélesebb, tehát más a két tó alakja, és mind a két tavon a horgászturizmus az, ami vonzerővel bírhat. Versenyek vannak-e, horgászversenyek?
Nagyon sok versenyt csinál az Egyesület, a gyermekek részére is, és a felnőttek részére is, és én azt gondolom, hogyha körbenézünk, akkor abszolút tényleg maximálisan egy ilyen kis mecseki elbújt, tényleg ilyen kis romantikus tavat látunk magunk előtt. Ha itt már alkonyatkor sétálunk, akkor bizony-bizony, mivel benne vagyunk az erdőben, találkozhatunk rókákkal is, a vadakkal is, de a tónál ugye meg szokott gólya is lenni, de a kacsák, illetve hát azért ne feledkezzünk meg arról, hogy a lovak is beszoktak erre jönni, mert azért ugye itt a falvakban igencsak sok embernek vannak lovai, tehát hogy abszolút a lovasokkal is szoktunk találkozni. szoros és nagyon jó az együttműködő kapcsolat a Mecsek Erdő ZRT-vel, illetve a Dunadráva Nemzeti Parkkal is, de én azt gondolom, hogy ez elhanyagolhatatlan van abból kifolyólag, hogy benne vagyunk a mecsek szívében, tehát, hogy itt azért olyan példányok élnek, amikre nagyon vigyáznunk kell, és kell akár csak egy fekete gólyáról beszélek, vagy akár bármilyen más növényről is, ami különleges is itt él a mecsekben, hogy ezt tudatosítani kell az emberekben. Ha ide jönnek, akkor milyen értéket találhatnak itt, mit képvisel Komló.
Az iménti percekben Róna Ágnest, Komló város alpolgármesterét hallották. De ugorjunk kicsit vissza a múltba. A komlóiak életét évtizedekig meghatározta a fekete kőszénbányászat. A város szívében kialakított Komlóverzum látogatóközpont bepillantást enged a nehézipari múlt emlékeibe is. A zene után ezzel a témával folytatjuk majd. Ez volt az a jellegzetes kürtjelzés, az úgynevezett fújás, mellyel egykor a bányászok műszakkezdését jelezték reggel 6-kor, délután 2-kor és este 10 órakor. A bányák már bezártak, de a hangjelzés máig megmaradt. Az egész városban hallható a megadott órákban. A Komlóverzum sokrétű múzeális bemutató terei között kiemelt helyet foglal el a térség bányászott történeti tárlata, melyet bel- és kültéri elemek alkotnak. Dr. Henn Tamás, gyűjteményvezető kalauzol.
Az első bányászati termünk, ez a Komlói Szénbányászat Szellemi Öröksége címet viseli. Gyakorlatilag ugye Jánosi Engel Adolf volt az, akinek a komlói iparszerű szénbányászatot köszönhetjük. Az 1890-es évek derekán kezdett itt szénbányászatba, és egészen 2000-ig működtek az által alapított bányák.
Miután kutattak, hogyan derült fény arra, hogy itt a mecseknek ezen a részén Komlón ilyen mértékű szénbányászatra van lehetőség, és ilyen szénmezők vannak?
Hát ez teljes mértékben a véletlennek köszönhető. Engel Adolf ugye pécsi iparos és kereskedő volt, és esze ágában sem volt itt szénbányászatba kezdeni. Jánosiban vásárolt birtokot, méghozzá azzal a céllal, hogy egy mintagazdaságot hoz létre. Az itt élők azonban felhívták a figyelmét azokra a szénkibúvásokra, amiket a helyiek azért már jóval előtte korábban is ismertek. Ő ezeket megvizsgáltatta, és gyakorlatilag hamar ki is derült, hogy ezen a területen olyan szénvagyon lehet a föld alatt, amelynek a kitermelése bizony sikerrel kecsegtethet. A további vizsgálatokat követően Engel Adolf bányatelek adományozást kért és kapott is. Ezek voltak az eredeti bányatelkek, a Remény és Isten áldás névre hallgató bányatelkek, amelyeknek az adományozási okirataiknak eredeti példányai itt a vitrínben láthatóak, 1895-re vannak datálva ezek az okmányok. Gyakorlatilag ezeken a területeken kezdődött meg a mélyművelés, elsőként tárók formájában, majd később pedig függőleges aknák is mélyültek, ezek közül az elsőt feleségére Annáról nevezte el.
És itt látunk egy ugyanolyan tornyot, mint a könyvtárnak a nagy termében, csak itt most teljes alakban. Ilyen állt itt Komló belvárosában is valahol?
Ez éppen az Anna aknát ábrázoló festmény. Gyakorlatilag nem a belvárosban, hanem attól valamivel kijebb, Hosszúhetény felé, ha indulunk. Ott található a mai napig Anna akra névre hallgató terület. Jelenleg ugye bányaműként már nem funkcionál, különféle ipari tevékenységet folytató cégek, üzemek találhatóak azon a területen.
Elsősorban fekete kőszén. Ugye ez volt a jellemző, amit bányáztak. Milyen célból?
Tulajdonképpen amiről tudunk, az 1812-es évekig nyúlik vissza a szénbányászat. Ezek a próbálkozások azonban hamar elhaltak. Az iparszerű kitermelés ugye János Jengel Adolf nevéhez fűződik, az 1890-es évek második felében kezdődött meg, és gyakorlatilag nagyon hamar el is kezdték kiépíteni a kiszolgáló egységeket, amelyek között is a legfontosabb volt a vasútvonal kiépítése, ez már 1896-ban elkészült. Tulajdonképpen a több mint 100 évig tartó szénbányászat történetében itt Komlón és környékén a három tárna mellett, vagy három táró mellett összesen 15 aknát mélyítettek az évtizedek során. Ezek között a légaknák, szerelőaknák és a szállítóaknák is megtalálhatóak voltak. Ezek a bánya létesítmények itt szemben a térképünkön nagyon jól elhelyezhetőek, hogy hol is álltak egykor, és nagyon nagy szomorúságunk, hogy ezek közül gyakorlatilag a felszínen már semmi nem maradt meg, a bánya bezárásokat követően ezeket eldózerolták, eltüntették. És az előbb is említett altárót is láthatjuk a képen, méghozzá több felvételen is. A baloldali képen látható itt a mellettünk lévő, mai nap is álló épület, ez a szénbányászati tröszt épülete, amely 1953-ban készült el, és mellette alakították ki az altáró bejáratát. Ez az altáró azt a célt szolgálta, hogy a föld alatt összenyissanak különféle bányatérségeket, és gyakorlatilag ezáltal is megkönnyítsék a szénnek a felszínre hozatalát. Tehát itt gyakorlatilag az épületünk közvetlen szomszédságában érkeztek a felszínre a bánya vasúton keresztül a szénnel megrakott csillék. Közigazgatásilag ugye ezek a területek mind Komlóhoz tartoznak, tehát ez a 15 akna, ez mind Komlóra vonatkozik. Gyakorlatilag itt szűkebb értelemben a város területén az altáró, és nem messze tőle a szénosztályozó, ikonikus épülete az, ami meghatározta a városképet, illetve ami még ma is működik itt nem messze tőlünk, az a fűtőerőmű. Távhővel látja el a különböző városrészeket, és természetesen a bányászat évtizedeiben ez az erőmű szénnel működött. Maga a Komló, illetve a mecseki fekete kőszén, az különösen jó minőségű szénnek számított, és nagyon jól kokszolható fekete kőszénnek. Ahogy ugye a szocialista évtizedekben elhatározták, hogy ugye a vas és acél országa leszünk, úgy meg is kezdődött Dunaújváros jelentős fejlesztése, és hát nem véletlen, hogy 1956-ban már megindult az első irányvonat innét Komlóról Dunaújvárosba, vitte a jó minőségű kokszolható fekete kőszenet.
Kifejezetten odabányáztak, máshová nem is jutott a komlói szénből?
Természetesen jutott máshova is kisebb mennyiségben, azonban az elsődleges az a Dunaújvárosi acélműnek az ellátása volt. Nagy büszkeségünk, egyébként most itt a felújítás és kipakolás során megtaláltuk az első öntésből származó vas vagy acél plakettet itt a gyűjteményben, legalábbis egy példányát. Maga a bánya egyébként, bár János Jengel Adolf nevéhez fűződik, viszonylag hamar állami tulajdonba került. 1909-ben a magyar állam bányákat kezdett vásárolni, ugye, hogy központosítsák a szén termelését is. És hát ez a lehetőség bizony kapóra jött az Engel családnak, és el is adták a bányát 1909-ben, tehát azóta állami bányaként működött.
Akkor Komló elkezdett fejlődni, lakótelepek épültek. Milyen családok voltak a bányás családok? Milyen életszínvonalon éltek? Mit lehet erről tudni?
Nehéz munka volt, viszont nagyon megbecsült munka volt. Tehát gyakorlatilag itt a városban, illetve a környező településeken szinte minden család valamilyen szinten a bányához kötődött, a bányából éltek. Gyakorlatilag a város is ennek köszönheti a létét, hiszen ugye minél inkább fellendült a bányászat, annál több munkaerőre volt szükség. Természetesen a bányászok nagyon sok esetben a családjaikkal települtek be, költöztek ide vagy a környékre, és hát ezeknek a betelepülőknek az ellátására, kiszolgálására, újabb és újabb lakásokra, illetve kiszolgáló létesítményekre, boltokra, iskolákra, egészségügyi intézményekre volt szükség, amelyek gyakorlatilag itt az 50-es évek második felétől kezdve gombamondva jöttek ki innét a földből, és hát egymás után épültek fel a különböző városrészek.
Egy szabadtéri bányászati múzeum van, csillékkel, vontatókocsikkal sínen állnak ezek a járművek, illetve itt, hogyha kinézünk, ez a felfutó egység mi?
Gyakorlatilag az egész komplexum itt az épületünk mögött a bányászati emlékhely névre hallgat, és ez már a 2010-es évek első felében készült el, azokból a tárgyi emlékekből, amelyek szorosan a komlói szénbányászathoz kapcsolhatóak, kapcsolódnak. Természetesen egy megtervezett installációról van szó, dr. Bachmann Zoltán építészmérnök tervei alapján készült el, és emlékhely jellege nem csak a bányászathoz kapcsolódik, hanem mellette található az úgynevezett szárba szökkenő jövőnk installáció. Itt az üvegbúrák alatt zsolnai porcelángyár által készült zsolnai kalászok láthatóak, amelyek a minden évben Komlón született gyermekeket jelképezik. Gyakorlatilag ezzel kapcsolják össze a múltat és a jövőt. Nagyon népszerűek ezek a kalászok is, egyébként, hogyha letelik az első év, akkor minden gyermek számára lehetőség nyílik megvásárolni egy-egy ilyen kalászt emlékbe.
Van, ahol fát ültetnek itt kalászokat az újszülötteknek?
Így van, tehát egy komplett vasúti szerelvényt láthatunk, villanymozdonnyal, különféle méretű csillékkel, pályakocsival, és egy kék színű, úgynevezett népes kocsival, amely pedig a személyszállítási célokat szolgálta a bánya műveken belül, illetve mellette az egykori drótkötél pályának egy oszlopát és két csilléjét is megtekinthetik a látogatók, ugyanis egy drótkötélpálya is működött itt a városban, ez csaknem 5 km hosszúságú szakaszt fedett le, és gyakorlatilag szintén egy meghatározó városképet adott, vagy tájképet adott ennek a komlói bányatérségnek.
Dr. Henn Tamás gyűjteményvezetővel a Komlóverzum Látogatóközpont bányászat történeti gyűjteményében beszélgettünk. Az intézmény közelmúltban megnyitott új kiállító tereiről a hétfői házunk tájánban hallhatnak majd részletesebben. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muslin blood, skin and bones, mind that's weak and the back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older, deeper in debt. Same deal, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Well, I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up a shovel, I walked to the mine. I loaded 16 tons, number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons. What do you get? Another day older, deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Well, I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting in trouble, I'm my middle name. I was raging the Cambridge Band. Oh, mama, line can't no high-toned woman make me whoop the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older, deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Well, if you see me coming, better step aside. A lot of men did, a lot of men died. One fist of iron, the other steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older,
deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Komlóváros közelmúltban megvalósult és tervezés alatt álló turisztikai projektjeiről Polics József polgármestert kérdezem.
Nekünk egy jó Isten által adott csodálatos környezetünk van, és főleg nincsenek meg a bánya okozta tájsebeink. Ebben kiemelkedő szerepet tölt be az egészségvölgye Sikonda, ahol eddig is nagyon komoly fejlesztések történtek, és az elkövetkezendő időszakban is meg fognak történni. Egy picit kettészedném a turisztikai részét. Vannak olyan részek, amik az önkormányzathoz kapcsolódnak, és hála Isten vannak olyanok, amelyek a magánszféra által gerjesztenek látogatókat a városunkba. A turisztikához kapcsolódik az a Komlói Bányász Sportklubon elképzelt fejlesztés is, ami a sportturizmust célozza meg. A vizes sportokhoz a feltételeink nincsenek meg, de az összes többi meg lesz, ha az a fejlesztés megvalósul, aminek a központi eleme egy sport és munkás szálló, és a sporttelepen olyan tényleg a vízi sportok kivételével minden sport számára megfelelő edzési, táborozási lehetőségnek a biztosítása, és ha a tájfutókat, az atlétika területén mozgókat nézem, akkor itt, ha csak a volt bánya területek útvonalát összekötő, megközelítő részek több mint 130 kilométerét veszem, akkor itt igazán adottak a gyönyörű környezetben a sportolási, edzési és felkészülési lehetőségek. Ezen kívül tovább szeretnénk bővíteni a még élhetőbb és még jobb szabadidő eltöltési lehetőségeket, és mi mindig valamilyen bánya területen alakítunk ki csodát. A Juhász Gyula utcában létrejött egy szabadidő központ és egy vállalkozók háza, volt bánya meddő területen, ahol jelenleg mind beltéri szabadidő eltöltési lehetőség adott, mind kültéri. És Komló nem a sík területekről híres, hanem a változatos domboldalakról. Itt már megkezdtük, és vannak részleges erdei bringapályáink. Ezeket szeretnénk tovább bővíteni, illetve itt a szabadidő központhoz kapcsolódóan van még vissza egy rekultivációs kötelezettségünk, ahol a cél megint egy értéknövelő beruházásnak a létrehozása, olyan pályák kialakításával, ami hazai és nemzetközi szintű versenyek megrendezésére is fog biztosítani lehetőséget. Létrehoztuk a Mecsekhegyház Turisztikai Egyesületet, amelyben jelenleg 19-en vagyunk tagok. A cél a Mecsek északi oldalán található turisztikai kínálatok összehangolása. Ne veszejtsünk el egyetlen ide látogatót sem, teljesen mindegy, hogy a Szászvári várba megy, a Bikali kastélyba megy, Orfűre megy, Hertelendre megy, Komlóra jön, legyen egy összehangolt turisztikai kínálatunk. Ez a folyamat elindult, vannak már látható kisebb eredmények, de itt kell egy kis idő, amíg ez teljesen be fog indulni. A kollégáimmal, akik ebben partnerek, most ezen dolgozunk gőzerővel, mert azért kaptunk egy nagyon nehéz örökséget azzal, hogy a bánya bezárt. Egy lábon álltunk. Most nekünk sok-sok apró szeletből kell összerakni egy nagyobb egészet, hogy Komló újra olyan erős legyen, amilyen az egy lábon állás időszaka volt, és ez sok-sok apró sziszifuszi munkát és összehangolást igényel. Ez én úgy gondolom, hogy évek múlva, évtized múlva meg fogja hozni az eredményt, de időben el kell kezdeni ezeken a folyamatokon dolgozni.
2000-ben arculatot kellett, hogy váltson a város, ugye az ipar után meg kellett egy másik lábnak is erősödnie. Az itt maradó emberek, az itt élőknek mennyire van lehetőségük arra, hogy termékeket készítsenek? Akár élelmiszer, akár tárgyalkotó, tehát bármi, amivel meg tudja mutatni önmagát is, és hozzátesz a városhoz egy kis komlóikumot mondjuk. Vannak-e ilyenek?
Hála Isten vannak, tehát, de a mi természeti környezetünk nem a legideálisabb a mezőgazdasági termelésre. Jobban mondva, bizonyos szeletek erősek, bizonyos szeletek gyengébek, de itt is működik a térségi szemlélet. És én nekem van egy nagyon nagy büszkeségem, ami már csak egy működik a Baranya megyében biztosan, az a komlói szociális tésztagyártó szövetkezet. Közmunkába alakítottuk ki a helységeket, közmunkába vettük meg a gépeket, közmunkába kezdtük el a munkát. Kezdtük el megtanítani az embereket uborkát vetni, zöld babot vetni, paradicsomot, paprikát, káposztát. Utána ezt, amikor leszettük, akkor a saját savanyító üzemünkbe elraktuk, a tésztagyártó szövetkezet meg kiment a piacra, elment a boltba, elment a kisboltokba, és a tészta mellett ezt is vittük. És jelenleg beszállítók vagyunk. Azért, mert sikerült megtalálni azokat az őrülteket, megszállottokat minden területre, akik azt a területet fontosnak találták. Sorba szűntek meg a közmunkaprogram során kialakult szövetkezetek, a komlói áll. A komlói kap támogatást, ha szükséges, megvannak a megfelelő emberek. Éppen most fogom vinni be a testület elé a beszámolót az elmúlt évben. Annak ellenére, hogy elvesztettünk egy nagyobb felvásárlónkat, annak ellenére a tavalyi évet nyereségesen zártuk. Ami az őstermelői oldalon, Komlón nagyon erős, azok a méhészek.
Komlón több művészeti csoport működik. Rendszeresek a prózai, zenés, táncos, színpadi produkciók. Tematikus események, rendezvények is színesítik a Baranyai Város kulturális kínálatát. Az iménti percekben Polics Józsefet, Komlóváros polgármesterét hallották. A település egyik vezető látvány és élménypontja az idén 9 éves Komlói Mini Zoo kisállatkert. A zene után itt folytatjuk sétánkat. Állatok testközelben. A komlói minizó több mint egy hagyományos értelemben vett állatkert. Egy komplex élménytér, ahol szinte észrevétlen szívhatja magába a látogató a természettel kapcsolatos tudnivalókat.
Faragó Endre vagyok, az intézmény vezetője, meg egyben tulajdonosa is, ez egy magánállatkert, de egyben mentőközpont is vagyunk, pont itt az őzek kapcsán látjuk is, ugye, hogy a hazai faunához tartozó fajokat, ugye, akik nálunk laknak, azok mind egytől egyig mentettek. Maga az állatkert konkrétan 2016-ban nyitott meg hivatalosan, de ezt egyébként sok éves munka előzte meg. Az egész egy állatszeretetből indult ki, nem volt ennek soha semmilyen üzleti jellege vagy ilyen célja. Teljesen hobbiból, kettelésből tartottam én itt magamnak néhány hétköznapi állatkát, mint például csincsillákat, vadászgörényt, süniket és néhány mókus fajt. Tehát ugye ez volt a kiinduló pont, és adva volt itt a lehetőség, hogy volt pont egy ilyen üres melléképület, ahol éppen nem használtuk semmire. És ezt így mondjuk úgy, hogy megcsináltuk az állatoknak ilyen padlótó plafonig, ilyen teljesen természetközeli élőhelyekre alakítottuk át ezeket az épületeket, és egy ilyen szelet dzsungelt, vagy egy szelet természetet próbáltunk így becsempészni, de ez mindig csak egy hobbi volt akkor, vagy hát így próbáltam én a saját magam hobbiát így kiélni, hogy az állatoknak minél jobb helyet tudjak adni, hiszen az állat is akkor boldog, hogy megfelelő körülmények között van tartva, és ugye az embernek is az okoz örömet, hogyha boldog állatot lát, úgyhogy ez ott a kiinduló pontja az egésznek, és hát nyilván közben kezdtek az embernek az ismerősei, barátai, családdal, gyerekkel, akkor nézzük meg, mert akarták nézni ezt a kis helyiséget, hogy mégis hogy alakult, és akkor annyira tetszett az embereknek, hogy alig, meg a gyerkőcöknek, hogy alig tudtam őket onnan kiszedni az épületből, és aztán egyre többen kérdezgették és mondogatták, hogy hát ezt miért nem mutatjuk meg, úgymond a nagy közönségnek, hiszen ez akkor a pozitív töltést ad az embereknek, hogy ezt érdemes lenne már megmutatni nagyobb közönségnek is. És amikor megtudtuk, ugye, hogy ez másképp nem tud működni csak mint állatkert, akkor ez nagyon hosszú folyamat volt, amíg eljutottunk az elgondolástól a valós megnyitásig. Mondom, ez több mint 10 év, 2016-ban nyitottunk meg hivatalosan, és akkor már volt egyfajta koncepciónk, hogy ha már állatkert leszünk, hogy akkor mit is szeretnénk mi pontosan közvetíteni, mivel is szeretnénk foglalkozni. És az egyik ilyen alapelvünk az volt, hogy egy picikét közelebb hozzuk az élővilágot, a természet az emberekhez, és ezért is van egy ilyen mottónk, hogy híd vagyunk ember és természet között. Tehát itt próbáljuk minél közelebb vinni az élővilágot az emberekhez, persze a megfelelő óvintézkedéseket betartva és figyelembe véve, annak érdekében, hogy az emberek minél nagyobb élménnyel, vagy minél jobb érzéssel távozzanak, és minél jobban megszeressék az élővilágot, hiszen azt gondolom, hogy tehát az ember önmagában csak arra tud igazán vigyázni az életben, amit ugye megszeret.
Én szerettem volna azzal nyitni, hogy ugye mire is számítson a látogató, aki ide bejön, de ahogy én ide beléptem, pont arra nem számítottam, hogy egy szarvas fogad szemtől szemben, körülöttünk járnak az őzek, hozzá lehet érni, meg lehet simogatni őket, kijárnak a karámból. Bizonyos állatfajok ennyire közel kerülhetnek a gyermekekhez, emberekhez, látogatókhoz? Igen, ez cél volt már így az elején is, hogy legyen egy ilyen vonulata is?
Igen, szerettünk volna mindenféleképpen olyan fajokat tartani, akik a biztonsággal bemutathatók testközelből az emberek számára, és mint mondtam is, ugye, hogy nem csak állatkert vagyunk, hanem mentőközpont is egyben, ugyanis a hazai faunához tartozó összes fajunk ugye mentett, tehát aki mi hazánkban, Erdélyünkben él és nálunk lakik, az azért lakik nálunk, mert ennek oka van, főképp az, hogy nálunk nevelkedett fel, és ő továbbra is emberi gondoskodást igényel, ilyenek az őzek, a rókák, mókusok, sünök, és ugye az őzek, meg most pont van egy mentett szarvasborjunk is, aki egyébként még nálunk lakik, de majd idővel költözni fog, hiszen neki a terület majd későbbiekben kicsi lesz, de az őzek számára tökéletes élőhely ez, és azért is fontos ez, hiszen ők teljesen ember közelben nevelkedtek fel, szocializálódtak, és ezért az ember semmilyen stressz nem jelent a számukra, ez nagyon fontos, a két szempontból is, az állat szempontjából is fontos, hiszen az nem jó, hogyha egy olyan helyen, ahol állatokkal az emberek kontaktolnak, vagy találkoznak, az állat számára stressz jelent, az egyáltalán nem egy egészséges kapcsolat, úgyhogy csak olyan állatokkal lehet kapcsolatba kerülni, akik számára az ember semmilyen stressz nem jelent, és ezt többféleképpen is tudjuk ugye megoldani, hiszen maga az állat és ember találkozása az nem egy kötelező vagy egy elvárt dolog az állattól, hanem ez pontosan az állatnak a szabad akaratát meghagyva történik, tehát akkor kerül az állat az ember közelébe és kontaktba, hogyha az állat maga szeretne az emberrel találkozni vagy érintkezni. Illetve minden állatnak ez nagyon fontos, hogy azon kívül szabad akarata meg van hagyva, tudni kell, hogy számukra mindig azért biztosítani kell egy olyan helyet, ahol biztonságban van, pihenőhelye van az állatnak, ahol igazán senki nem zavarja, és ide bármikor elvonulhat.
Különösen tetszik, hogy mintha egy gyümölcsösben sétálnánk. Cseresznye, dió, szilvafa, tehát egy ilyen nagyon kellemes, hűvös területen sétálhatnak a látogatók, és az állatok is itt vannak. Családias élettér fogadja őket, boldog állatok. Ugye a boldogsághoz ez is hozzátartozik, hogy olyan környezetben éljenek, ami számukra jó, megfelelő.
Igen, hát ez...
Ez is a kialakítás szempontja volt.
Így van, hát ez ugye magánállatkert, és mint mondtam, az egész gyakorlatilag egy teljesen egyéni magán elképzelés volt. Ezért, ahol mi most járunk, ez régen egy gyümölcsös kert volt, vagy hát egy gyümölcsfákkal teli terület volt. Ez most több szempontból is értékes számunkra, hiszen nagyon-nagyon kellemes ezekben az utóbbi időkben eléggé kellemetlenül már meleg nyarakon. Területünkön rengeteg az árnyékos terület, kellemes, hűvös levegő fogadja az állatokat is, meg a látogatókat is, illetve hát nagyon sok finomság terem itt a fákon, ami az állatok számára azért csipegetnek a lepotyogó gyümölcsökből bőven. Úgyhogy ilyen szempontból kellemes mind az őzikék, vagy mind az állatok számára, mind pedig a látogatók számára.
És van egy szabad megsimogatni? Őt, persze, őt hogy hívják?
Persze. Ő Drazsi, a kis őzikénk.
Szundikálva, hunyva a
szemben? Szundikálva, rákcságat, ilyen melankolikus, pihenő állapotban, úgyhogy egyáltalán nem zavarja, hogy mi ide a közelébe érkeztünk. Nyeskutyák, igen, ott fekszenek. Tőlünk balra nyuszik vannak, tőlünk jobbra ugye a kenguru csapat látható. Itt van már nagyon jó kis csapatunk, van egy összes Bennett kenguruk, ez egy kisebb testű kenguru faj. Van három felnőttünk, az Audrey, a Dorothy és a Wilson legényünk, és ők annyira jól el vannak itt, hogy gyakorlatilag minden évben szaporodnak, jelen pillanatban is van két kicsi, aki most nemrég már az erszényből kijött, és hát itt ugrálgatnak, úgyhogy két kis kenguruval bővült a család.
És télen-nyáron ugyanebben a környezetben vannak az állatok? Tehát olyanok a karámok, hogy be tudnak menni?
Minden egyes nap itt vagyunk az év minden egyes napján. Minden állatnak ugye megvan, aki melegkedvelő és fűtést igényel, akkor mindenkinek megvan a maga hőfokának és igényének megfelelően a szélvédett, bealmolt hely. Kengók esetében ott csak most éppen be van csukva, de mindenkinek van egy olyan helye, ahol nyilván nem ázik, nem fázik, vannak kifejezetten melegkedvelő, egzotikus állataink, akik egyébként télen hüllőink is vannak, tehát ugye ők nem csak fűteni kell, hanem a napfényt is pótolni kell, tehát különböző UV lámpákkal, fényekkel, infrákkal, radiátorokkal, mindennel fűtünk, akinek éppen mire van szüksége, úgyhogy
ön tanulta ezt? Tehát ez a hivatás a gyermekkora óta meghatározó? Az állatok közelsége? A vidéki emberlét?
nekem az állatok iránti mondjuk így szenvedély, igen, szenvedély az már ugye gyerekkoromból visszavezetett, hiszen erdélyi legény vagyok, és ott azért a természet még körülvette az embert, és aztán nem is tudtam nyugodni ezen a téren, aztán tanulmányomat, hogy tanulmány ebbe az irányba vezettem, úgyhogy erdésztechnikus, vadgazdamérnök és természetvédelmi mérnök végzettséget szereztem ebbe az irányba, tehát azt mondhatom, hogy majdnem minden kis elemét így kitanultam ennek a szakmának, és most már lassan 10 éve vezetem ezt az állatkertet, úgyhogy van némi rálátásom az állattartásra és az állatok viselkedésére.
A szárválok gyönyörűek, ezek pöttyös, ez egy macskafajta. Amira és ártán.
Amira és ártán.
Akkor egy hím és egy nőstény, ugye?
Van, de ők testvérpárok, tehát testvérek így.
Alszanak, mint a macskák.
Persze, hát a macskáknak ez az ideális, ez pont ez a jó kis lustálkodós időszak. Hát egy kis és kis közepes testű macskafélék, ugye Afrikában honos szavannákon élnek ők. Hát ez nagyon érdekességük, ugye, hogy magas fűben lopakodva vadászva, ugye akár még madarakat is képesek elkapni, mert helyből akár 4 métert is tudnak ugrani egyébként. Nem, a súlypont emelkedésük az elég komoly, úgyhogy ügyes kis vadászok. Közben itt középső részen ugye alpakákat látunk.
Ide is jön az egyik hozzánk.
Hát nagyon barátságos, így van.
Egy barna, és az előbb fehéret is láttam ott.
Igen, ő a Phoebe és a Mirtil. Gyere, Mirtil, kapsz egy kis finom falatot.
Mirtil a
barna. Ha már ide jöttél, így van.
De szép nagy barna szeme van.
Igen, nagyon szépek. Szia. És akkor összekeverik a lámával őket, de ugye annyi köze van a lámához, hogy a lámából tenyésztették ki, és sokkal barátságosabb, ugye domestikált, mondjuk így házias faj. Pontosan azért tenyésztették ki, hiszen a láma azért köpködősebb, meg ugye a bunda minőségesen mindegy, hiszen neki sokkal jobb bundája van, mint a lámának.
Nyírják? Mert látom, hogy a fején kívül meg van nyírva.
Így van, a miklimánkon nyírni kell, évente egyszer, az általában tavasszal fordul elő, hiszen azért a mi nyári melegeinkben azért az ők is meleg bundájuk, azért hőguttát kaphattak, úgyhogy őket meg kell évente egyszer nyírni, igen.
És ez külön tetszik, hogy a fején úgy meghagyták a szőrt, és annyira kedves arca van.
Mikrofonfejűnek meghagytuk őket.
Nagyon jók a tájékoztató táblák, mert túl azon, hogy le van írva az állatról rövid tudnivaló, van egy tudtad-e, egy érdekességeket kiemelő rész is.
Ami érdekesség az állatról, egyrészt másrészt meg van egy olyan, némelyikhez tartozik egy olyan kis táblácska is, hogy mesél az állatkert, hogy a történetét elmeséli, hogy hogy került be hozzánk és miért van itt nálunk.
Milyen nyári lehetőségek vannak? Vannak-e táborok?
Fontos számunkra, ugye, mint mondtam is, ugye nem csak a mentés által részt venni a természet védelmében, meg az állatoknak, hanem az oktatásban is fontos szerepet igyekszünk vállalni, hiszen különböző akár iskolák vagy óvodák számára különböző csoport foglalkozások vannak, amikor csoporttal jönnek hozzánk látogatni, és ilyenkor tartunk mindig egy érdekes kis előadást a gyerkőcöknek, tehát vannak különböző csoportfoglalkozásaink, és persze tartunk zootáborokat, amik keretén belül ugye egyfolytában az állatok, a gyerkőcök az állatok közelében vannak, és megtanulják az ő gondozásokat, megtanulnak velük bánni, és nagyon sok dolgot tanulnak meg a természetről és a természet összefüggéseiről, miközben persze megtanulnak csapatban dolgozni, és megtanulnak különböző kézügyességi dolgokat és kézműves foglalkozásokat is részt vesznek.
Otthon tart-e állatot?
Hát én itt lakom. Tehát, hogy ez mondhatjuk úgy, hogy otthon a kerítés másik oldala már ugye a lakás része. Tehát mondhatjuk azt, hogy ezeket otthon tartom, majd, hogy nem. De önmagában szó szerint a lakásban már csak ilyen akváriumi halak és egy yorki kiskutyám van, akivel ugye együtt lakunk is, mondjuk így, de hát itt igazándiból az egész állatkert egy közös dolog.
Faragó Endrével, a Komlói Kisállatkert alapító tulajdonosával beszélgettünk. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa nevében is köszönöm a figyelmüket. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.